15. fejezetet vettük a múltkor, ami tulajdonképpen már ehhez a részhez tartozik, bevezetés hozzá. Ugye a 15. fejezet első verse így kezdődött, és láték a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás. És láttuk, hogy mindjárt folytathatná ezután az 5. verstől, azzal, hogy hogyan jönnek Isten templomából az angyalok az Isten haragjának a 7 poharával, de mégsem ezzel folytatja, hanem előbb láttuk, mint egy bevillant egy képet, és mondtuk, hogy ez mindig olyan megindító a Bibliában, hogy mintha úgy az érzéseinket is követné, vagy a gondolatainkat is, amelyek ezeknél a témáknál felmerülhetnek. Hát például, mikor ilyet olvassunk, hogy kitöltik az Isten haragjának 7 poharát, akkor egy kicsit ugye összeszorul a szívünk, bennünk van egy szorongás, bennünk van egy félelem. Ezért mielőtt erről a témáról szólna, előbb azt a képet villantja be, hogy akik diadalmasok, így mondja, a fenevadon és annak képén és annak bélyegén, azokat látja, hogy Isten királyi széke előtt boldogan diadaléneket énekelnek, és azt mondják, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaidó szentek királya, ki ne félne téged, ki ne dicsőítene téged, és a népek mind meghajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Ugye kiemeltük, hogy ez egy különleges kifejezés, hogy ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Ez nem Isten ítéletei megvalósítására vonatkozik, hanem arra, hogy az indoka, az Isten ítéleteinek az indoka, a háttere lett nyilvánvalóan, megértették a miérteket, hogy az Isten mit miért döntött így, és hogy úgy találják, hogy csak egyet lehet mondani, hogy nagyok, csodálatosak a dolgaid, igazságosak, igazak a te utaid. Tehát ez mindjárt felszabadítja a lelkünket, mert azt értjük meg belőle, hogy lesznek, akik diadalmasan élik át ezt az időszakot, és az Isten megmenti és megszabadítja őket, ez az egyik, amit látunk. A másik, amit megértünk ebből, hogy az Isten ennek az ítéletnek az okait is, és az erkölcsi hátterét, az indoklását fel fogja tárni, és ezzel a megváltott emberek is csak azt tudják mondani, hogy igen, igazságos és igaz volt, amit tettél. Azután azt figyeltük meg, hogy úgy látta János apostol, hogy a 7 csapást kitöltő 7 angyal úgy jön ki az Isten templomából, hogy talpig hófehérbe vannak öltözve, és aranypoharakban van a kezükben Isten haragja. Azt mondtuk, hogy ennek a szimbólumnak az a jelentése, hogy itt szintiszta erkölcsi igazságosságról van szó. Nem bosszúállásról, nem megtorlásról, hanem valami olyan ítélet kitöltéséről, ami már erkölcsi szükségszerűség. Ugye, tehát ezt a tiszta fehér ruhába öltözött angyalok az aranypohárban van. Ezt akarja kifejezni, hogy bocsánat a kifejezés, ez nem egy piszkos munka, vagy nem valamilyen indulatoktól fűtött munka, hanem ezt most már az Isten igazsága és az Isten szeretete egyaránt megkívánta, ezt a közbelépést. Ugye idéztem a múltkor Ámos könyvéből, hogy Ámos is egy nagyon tragikus történelmi időszakban élt, és azt mondja egy helyen, hogy folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővíző patak. Ugye azt mondtuk, ha nagyon folytogató a gonoszság, akkor még az Isten ítéletes közbelépése is olyan, mintha tiszta víz folyna, vagy a bővízű patak, ami elmossa a szörnyűséget, az igazságtalanságot, a kegyetlenséget, a gyalázatot. És emlegettük ugye azt a kifejezést is, amivel a 6. fejezetben találkoztunk korábban, amely a bárány haragját említi. És azt mondtuk, hogy ez önmagában nagyon kifejező, mert azt érzékelteti, hogy a bárányra nem jellemző a harag, mint ahogy Istennek is idegen az ilyen cselekedet, de ha valami már a bárány haragját is előhívja, annak nagyon elsötétült, nagyon szörnyű gonoszságnak kell lenni, ami mind az igazsága, mind a szeretete szabadító kegyelme kötelezi Istent, hogy ítélettel lépjen közbe. És ezek után kezdjük olvasni a 16. fejezetet. Ja, még egy fontosat, bocsánat, nem említettem a visszatekintésben, hogy a 8. versben, tehát a 15. fejezet utolsó versében azt olvastuk, hogy senki sincsen a mennyei templomban, míg a 7 angyal 7 csapása kitöltetik. Akkor mire utal ez? Ugye arra utal, hogy nincs közbenjárás. Krisztus befejezte a közbenjárását az emberiségért, Tehát ebben az időben már az emberiség kegyelem ideje lejárt. Ugye, amit Isten nem önkényesen zár le, mert előbb van egy nagy evangélium hirdetés, ami mindenkinek esélyt kínál. De azért döbbenetes ez, mert most nincs fék. Ugye emlékszünk, így olvastuk a 14. fejezetben, hogy Isten haragja elegyítetlenül töltetik az ő poharában, vagyis nincs kegyelemmel elegyítve. Ez a kegyelemmel elegyítetlen haragnak a kitöltése. Itt már Krisztus közben járása szünetel. És olvassuk ekkor a 16. fejezetből először az első két verset. És hallék nagy szózatot a templomból, amely ezt mondja a hét angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre Isten haragjának hét poharát. Elment azért az első, és kitöltötte az ő poharát a földre, és támadt gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádják annak képét. Megállok egy pillanatra, ugye most is a templomból jön ki, ugye mindig ez az ember megváltásáért folyó eseményeknek a központja, vagy a kiinduló pontja, ez már ugye indítás, menjetek, töltsétek ki. És az első kitölti a poharát a földre, és megfigyelte itt valaki valamit. Minden embert érintenek ezek a csapások? Nem. Csak azokat az embereket, akiken volt a fenevad bélyege is, akik imádják annak képét. Előre megmondta Isten, hogy így lesz. Ugye a 14. fejezetben nézzünk vissza. Ugye a harmadik angyal üzenete, amely az örökkévaló evangélium hirdetéséhez csatlakozott, és amely előzőleg elhangzott az egész földön minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, ott így olvastuk, a 9.-10. verset idézem, harmadik angyal is követte azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Csak eddig olvasom. És most lenne egy kérdésem, akiket nem érnek ezek a csapások, azokat egy szóval hogy jelleveznénk? Korábban tanultunk róla a Jelenések könyve kapcsán. Mit mond azokról, akikről nem a fenevad bélyege van, azokon mi van?
Pecsét.
Helyes, úgy van. Már a Jelenések könyve 7. fejezetében olvastuk, hogy Isten visszatartatja addig a szeleket, míg el nem pecsételi az ő szolgájukat az ő homlokukon. Azt is mondtuk, hogy ez nem egy külsőleg látható pecsét, épp úgy, mint a bélyeg sem külsőleg lesz látható. De az Isten pontosan tudja, hogy kik azok, akiket oltalom alá helyezett erre az időre. Ugye azt is mondtam, hogy az előképe az elpecsételésnek az egyiptomi 10 csapás, meg Ezékiel könyve 9. fejezete. Ugye azt olvassuk, hogy a nagy babiloni nemzeti tragédia előtt is Isten elpecsételte, és ott félreérthetetlen volt, hogy oltalom alá helyezte őket. Ugye ott is úgy hangzott, hogy amikor az Isten ítélete kitöltetik, azokhoz, akiken az Isten pecsétje van, ne közelítsetek. Így hangzott az ítéletet teljesítő angyaloknak a szózat. Tehát ezek vannak védelem alatt. És most keressünk meg még egy igét az Ószövetségből, hogy azáltal is megerősítve lássuk, hogy Isten itt már különbséget tesz. Ugye az nem áll meg, amit sokan ugye azt várnák el Istentől, hogy itt a földi életben a jók csupa jóban részesülnek, a rosszakat meg Isten bünteti. A földi történelem ideje nem az Isten igazságszolgáltatás területe. Dávid is leírja a 73. Zsoltárban, hogy amikor ő ezen keserget, hogy a vétkeseknek milyen jól megy dolguk, és hát a jók meg mennyit szenvednek, akkor azt mondja, majdnem elcsúsztam a helyes útról. Aztán a Jóisten rávezette, hogy itt ez nem működik, ez az igazságszolgáltatás. Igen, sokszor a gonoszok boldogulnak, a jókat pedig sok üldözés, sok bántalom, elnyomatás éri. De itt Malakiás könyve 3. fejezetében olvassuk, hogy egyszer változás lesz ebben, és az éppen a kegyelem idő lezárta után történik, ugye ama napon, vagy az Úr napján, ahogy a Biblia sokszor emlegeti, amikor ő megkezdi az igazságszolgáltatást, amikor egyszer csak már igazságot kezd szolgáltatni. Malakiás könyve 3. fejezetéből, így olvasom, ma még egyszer, már egyszer olvastuk, de ezt nagyon érdemes megjegyezni, tehát a 3. fejezetben a 14. verstől a 18. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosra járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akadnak ilyen kemény beszédek ma is? Emberek megfogalmaznak ilyen gondolatokat? És így folytatja. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Tehát Isten most sokszor csak figyel és hallgat, de elmúlnak nyomtalanul azért a dolgok? Az emlékkönyv iratik. És most figyeljünk a 17.-18. versre. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ezt látjuk itt a 16. fejezet első két versében, mert ez a gonosz és ártalmas fekély csak azokat éri, akik imádják a fenevadat, és annak képét, és annak bélyegét felveszik, és akik az Isten pecsétje alatt vannak, azok oltalom alatt vannak, és őket nem éri. Isten határozott különbséget tesz. Szeretném megkérdezni, hogy ha egy természeti csapásról van szó, a természeti csapás az válogat abban, hogy kiket ér? Nem igen, ugye? Söpör valamilyen területen végig. Ha az emberek észreveszik ezt a különbséget, el kéne ezen gondolkozni? Ugye? Mert ugye, hogy az egyiptomi csapásoknál is olvassuk, hogy sötétség volt Egyiptom földjén, de Gósen földjén, ahol az izraeliták laktak, világosság fény lett. És ugye azt olvassuk, hogy minden elsőszülött meghalt Izrael földjén, de így mondja, az állatok emberek közül, amit ugye tényleg nem lehetett félreérteni, hogy itt az Isten megígért szava teljesedik, és Gósen földjén pedig így mondja, hogy az ebb sem öltötte ki a nyelvét senkire. Tehát ilyen látványosan különbséget tesz Isten, és ennek igazából el kéne gondolkoztatni az embereket, de a későbbiekben meg fogjuk látni, hogy vajon olyan-e ennek a hatása, amit mondjuk racionális ésszel elvárnánk. Olvassuk a 3. verstől. A másik angyal is kitöltötte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lőn, mint a halott vére. Felteszem azt a kérdést, hogy olyan nagyon idegen, vagy olyan nagyon elképzelhetetlen ma ilyesmi, hogy tenger vize megfertőződik, használhatatlanná válik. Ezek lehet egy idővel ezelőtt, egy évszázaddal ezelőtt ebből emberek semmit nem értettek volna, de ma nekünk ez valahogy a fülünkbe már valahogy másképp cseng. Nyilván nem szó szerinti vérről van szó, mint ahogy a következőnél sem, de úgy néz ki. A 3. angyal is kitöltötte az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba is lőn vér. Ez is emlékeztet az egyiptomi csapásokra, ugye? És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted. Mivel, hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. És hallottam, hogy más az oltárról ezt mondja, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. De ez rendkívül kritikus, hogyha a tengerben minden élő állat meghal, utána pedig, hogy a folyóvizek, sőt a vizek forrása is ihatatlanok, ez egy rendkívül súlyos dolog. Még egyszer mondom, hogy nem szó szerinti vérről van szó, például olvasható, ha valakinek a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet a kezébe kerül, ott a 6. fejezet végének a magyarázatánál vannak idézetek arról, hogy amikor 1755-ben volt a nagy lisszaboni földrengés, akkor tisztára olyan vörös iszapot hoztak föl az Európa összes gyógyvízforrásai, hogy tényleg úgy nézett ki, mint a vér. Volt olyan, hogy folyók megfordítva folytak egyrészt, teljesen megbojdult egész Európa, attól a borzalmas földrengéstől, ami akkor történt. Tehát ugye nem tudjuk pontosan, mi idézi elő, de minden esetre az emberek olyan helyzetbe kerülnek, hogy félelmetes ivóvízhiány, vizek és vizek forrásai ilyenné válnak. De milyen érdekes, hogy megszólalnak itt az angyalok, az Isten angyalai. Ugye nem tudjuk pontosan, mit jelent ez a vizek angyala, Talán valamely angyal vagy angyalférdem, aki a földi vizekre felügyel, fogalmam sincs, nem tudjuk, ugye, nem részletezi a Biblia, de mindenste Isten angyala. És utána egy másik mennyei lény a mennyei templom oltára felől, és mindegyik azt mondja, hogy igaz vagy, Uram, hogy ezeket ítélted, és jól van, Uram, mindenható Isten, igazságosak és igazak a te utaid. És azzal indokolja, mivel hogy szentek és proféták vérét ontattál, bért adtál nekik inni, mert méltók arra. Mint hogyha azt mondaná, hogy szimbolikus jelentése van ennek, ha ez a vérszomjas nép most vért kap inni, ivóvíz helyett. Most feltenném a kérdést, hogy vajon miért mondja ezt azokról, akik imádják a fenevadat és annak képét és bélyegét magukra veszik, hogy proféták és szentek vérét ontották. Emlékszünk rá, hogy mit olvastunk a 13. fejezetben? Lapozzunk vissza a 13-hoz. 13. fejezetben így olvastuk a 15. versben, hogy ez a bizonyos bárányszarvú fenevad, ugye elhiteti a föld lakosaikat, mondja a 14. vers, hogy megcsinálják a fenevad képét, illetve hasonmását, és a 15. vers, és adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megülessenek. Ezt még nem hajtották végre, ezt az ítéletet, de ez a szándék, és az Isten a szándékot úgy veszi, mintha már megtették volna. Tehát éppen azért lép közbe a 7 csapás ítéletével, mert nem engedi ezt kiteljesedni. De azokat, akik ezt a szándékuk megvan, és ezt az elhatározást már megteszik, úgy tekintik, minthogyha meg is tették volna. A Bibliában mindig azt olvassuk, hogy a gondolatokban fogan meg a bűn, és az Isten, amikor a gondolatban megfogan, attól számítja a bűnnek, nem pedig attól, hogy az ember kivitelezi, vagy nem. Tényleg cselekedetben is megvalósítja, vagy pedig nem. És felteszek egy kérdést. Mi lehet a jelentősége annak, hogy itt még a mennyei lények is megszólalnak? Illetve azt a kérdést is fölteszem, hogy mivel cseng egybe az, hogy azt mondják, hogy az Isten igaz, és igazságosak és igazak az ítéletei. Mivel cseng egybe? Nem nehéz megmondani. Az előző fejezetben mit olvastunk? Hogy a megváltott emberek is ezt fogják mondani, igaz? Hogy nagyok, csodálatosak a dolgaid, igazságosak és igazak a te ítéleteid. És most a mennyei lények is ezt mondják. Van a mennyei lényeknek a Biblia szerint valami közük a földön zajló nagy küzdelemhez? Valakinek eszébe jut valami? A korintusiakhoz írt első levél 4. fejezetében Pál apostol azt írja, hogy amit a földön zajlik, a színpada lett a kozmosznak. Ugye úgy van a görög szövegben, hogy teátronja, ugye mindenki megismeri a görög szóban is a színházra utalást, teátronja, színháza, színpada lettünk a kozmosznak, angyaloknak, folytatja, és embereknek. Tudjuk, hogy az apostol korában milyenek voltak a színházak. Mindenki láthat Óbudán vagy Akvinkumban, ugye ezek a körszínházak, ahol körbe a lelátókról nézik, ami középen a színpadon folyik, és az apostol ezt a hasonlatot használja, azt mondja, a kozmosznak, angyaloknak, ami itt a földön folyik, ez olyan, mint a színház, mint a teátronja. Megkérdezem, ma már 21. század elején elképzelhetetlen nekünk azt, hogy valahonnét más, akármilyen távoli égitestekről figyelhetik azt, ami a mi földünkön zajlik? Hát ugye mi még ilyen távolságból nem tudunk, de korábban ugye nem tudtuk elképzelni, bármikor láthatjuk, ami világ másik részén folyik. És ki tudja az Isten technikáját, meg a nálunk magasabb rendű lények technikáját, olyan elbizakodottak ne legyünk, hogy azt hiszük, hogy mi nálunk van a bölcsesség csúcsa. A Biblia azt mondja, hogy a kozmosz, az Isten angyalai úgy figyelik azt, ami földünkön történik, hogy mi színpada vagyunk a kozmosznak, az angyaloknak. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy az embereken kívül az Isten angyala is megszólalnak, először a vizek angyal, aztán egy másik az oltár mellül, és mindegyik ugyanazt mondja, hogy igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Ugye Istennél elv a szabadság, Isten a szabadság uralmát védi. Ő nem akarja, hogy a teremtményei félelemből vagy kényszerből szolgálják őt. És itt azt látjuk, hogy az egész kozmoszban az értelmes lények mind egyetértenek azzal, amit Isten tesz. Elismerik annak az igazságosságát. Tehát ez valami óriási dolog, nem? Ez az igazi uralom, mikor valakinek az uralma azért stabil, mert a teremtményei vagy az alattvalói, ha földi hasonlatban gondolkozunk, úgy tekintik, hogy amit tesz, az biztosan igazságos. Tisztelik és bíznak benne, és egyetértenek azzal, amit tesz. Tehát a Jóisten azért nem csapott le a bűnre előbb, vagy azért nem avatkozik be úgy, ahogy mi elgondoljuk. A Jóisten mindig hagyja addig megérni a dolgokat, míg az értelmes teremtményei arra mind igent és ámen tudnak mondani. És belátják, hogy az Isten dolgai nagyok és csodálatosak, igazságosak és igazak. Csodálatos dolog ez? Mi emberek nem tartjuk ezt sokszor olyan fontosnak. Mit érdekel engem, hogy ki mit gondol? Csinálom, hogy jónak látom. De a Jóisten meg akarja tartani a szabadság uralmát. Meg akarja tartani, hogy ilyen erkölcsi alapja legyen az uralmának. Hogy az összes teremtményei azt látják, hogy az ő útjai igazságosak és igazak. Ő mindig úgy cselekszik. Menjünk tovább. Olvasom a 16. fejezetből tovább. Így olvasom a 8. verstől. A 4. angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, ugye nagy N betűvel kéne írni, és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel, és tikkadtak az emberek nagy hévséggel, és Isten nevét káromolták, akinek hatalma van e csapásokon, és nem tértek meg, hogy néki dicsőséget adjanak. Ez is olyan hihetetlennek tűnik nekünk, hogy a nap normálistól eltérő erővel süt, és tikkasztja az embereket tűzzel, ugye? Ez se tűnik képtelenségnek. Ezt úgy érezzük, hogy ez is nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy bekövetkezhet. És hogy reagálnak erre az emberek? Azt olvassuk, tikkadtak nagy hívséggel. És az Isten nevét káromolták, akinek hatalma van egy csapásokon, és nem tértek meg, hogy néki dicsőséget adjanak. Felteszem a kérdést, hogy mit jelentett volna ebben a helyzetben Istennek dicsőséget adni? Valaki úgy meg tudná válaszolni? Mi lett volna az a reagálásuk, ha ezeknek a hatására dicsőséget adnak Istennek? Igen? Megalázkodnak. Csupa jó válasz. Elismerik, hogy Istennek igaza volt, nem? És hogy igaz volt az az üzenet, amit Isten hirdetett. És belátják a maguk helytelen cselekedeteit, és bűnbánatra jutnak. Ez lenne dicsőséget adni az Istennek. Röviden elismerni, hogy az Isten igazságos és igaza van. És én vagyok a hibás. Ugye? Ez az az Istennek dicsőséget adni. És megkérdezem, hogy ezt teszik? Akkor még egy kérdést felteszek. Ebben az időben valaki kételkedik abban, hogy létezik Isten? Úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy az emberek annyira látják, hogy milyen tehetetlenek a természet erőivel szemben, itt már senki sem gondol arra, hogy Isten nem létezik, inkább az a kétségbeesett gondolat van, hogy hát valakiknek kell, hogy legyen hatalma ezeken a csapásokon, és káromolják őt, hogy hatalma van-e csapásokon, miért engedi meg ezt, hogy miért nem szünteti meg, vagy miért nem lép közbe. És akkor azt a kérdést is felteszem, hogy a Biblia szerint az emberi történelem végén milyen is lesz az embereknek a vallásossága? Valaki emlékszik rá? Pál apostol Timóteushoz írt leveléből idéztük, hogy az utolsó időben lesznek az emberek ilyenek, olyanok, és a vége az volt, ugye, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Lelepleződik itt, hogy csak a kegyesség látszata van meg? Ugye? Amikor ennek a hatására egyenest átváltanak az Isten káromlására, akkor pillanatok alatt összeomlik. Látszik, hogy ez csak egy látszat, egy felszínes vallásosság volt, mert rögtön átvált az Isten káromlásába. És ezután olvassuk a 10. és a 11. verset. Az 5. angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágják nyelvüket a kín miatt, és káromolták a mennyistenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Az első kérdésem az lenne, hogy Mit árul el az, hogy a 11. vers azt mondja, hogy káromolták a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt. Mire lehet ebből következtetni? Úgy kell elképzelnünk a hét utolsó csapást, hogy kitöltetik az egyik, aztán szünet, aztán egy idő múlva jön a másik, elmúlik. Gyors egymás után, mert ezek szerint az 5. csapás idején megvannak az első nyomai? Még megvannak a fekélyek? Tehát akkor azt érthetjük meg, hogy ezek gyors ütemben jönnek, és egymásra halmozódnak rá. Tehát nem úgy van, hogy megszűnik az egyik, és egy idő múlva jön a másik, hanem ez mutatja, milyen súlyos ez, hogy halmozódnak egymásra. Ugye ez egy relatíve dolog, hogy mit értünk gyorsan, ugye? Hát ez egy relatív dolog, hogy mit értünk gyorsan. Ha minden esetre itt már sok minden zúg zajlik, és az 5. még ez heveny fájdalom, ugye? Hát akkor ez azt mutatja, hogy mindegyik eleven. És ezek így, ahogy mondtam, egymásra halmozódnak. Felteszem a kérdést, hogy súlyos dolog a sötétség? Hát ugye víz, meg a kellő hőmérséklet, meg a fény, ezek ugye az élet alap lehetőségei. Valaki lehető azt mondja, hogy hát ha sötét van, miért nem gyújtanak villanyt? Ugye ha már ezekről a csapásokról olvasunk, akkor tudjuk, hogy a villany is könnyen eltűnik. És minden esetre nagyon kegyetlenül rossz tud lenni, amikor korom sötétség van. Ha valaki gondolja, akkor nézzen utána, hogy az egyiptomi 10 csapásnál mit ír le a Biblia, hogy milyen szörnyű csapás volt rajtuk a sötétség. Tapogatóztak, és rettenetes volt az a mély sötétség, amivel szemben teljesen tehetetlenek voltak. Ugye az ember nem vakondok, rettenetes az, amikor egy sötétségben lehet csak tapogatózni. És ez egy speciális, célzott helye van, mert azt mondja, hogy a fenevad király székére. Ugye ez a Jelenések könyve 13. fejezet első részében bemutatott hatalom. Ugye beszéltünk róla annak idején, hogy világ és vallási hatalom együtt, és az embernek úgy tűnik, mintha szimbolikus jelentése lenne ennek a csapásnak, mintha külső kifejeződése lenne egy lelki sötétségnek, amit az Isten ítélete állapít meg. Menjünk tovább a 6. csapáshoz, olvasom a 12. verstől. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztáltan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. És egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armagedonnak neveznek. Eddig olvastam. Nézzük meg, utána a 17. vers kezdődik így, hogy a 7. angyal is kitölti poharát. Hát ez a leghosszabb a csapások leírásában, ugye? És ebben szerepel az a 2 fogalom, ami mondtam, hogy közszájon is ott van, az egyik az armagedoni csata, a másik pedig a 12. vers végén, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Ezzel kapcsolatban rögtön hadd mondjam azt, hogy a görög szövegben nem egy jelzős szerkezet van, hogy napkeleti királyok, hanem az van, hogy a királyoknak, akik jönnek a nap felkelte felől. Tehát a nap felkelte irányából jönnek, de nem egyszerűen azt jelenti, hogy keleti. Tehát már itt is ez a sárga veszedelem, ugye inók pusztán a nyelvi kifejezésmódnál is. És figyeljük meg azt is, hogy tulajdonképpen a 12. vers mondja meg, hogy mi a csapás. Az utána fűzött rész az már magyarázat. Mert a 12. vers konkrétan megmondja, hogy miben áll a 6. csapás. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a nap felkelte irányából jövő királyoknak út készítessék. Hát itt egy kicsit meglepődünk, ugye, hát az Eufrátesz folyó, hát tudjuk, hogy egy nagy folyó a mai Írak területén, és hát miért lenne ez éppen célpont, meg már előbb is volt szó a vizekről és a vizek forrásairól, hogy azok vérré lesznek. Hát rögtön szeretném azt mondani, hogy aki jártas a Bibliában, az pillanatok alatt rájön, hogy itt egy ószövetségi előképről van szó. Mert volt egy történelemben egy nevezetes eset, amikor az Eufrátesz vize kiszáradt, pontosabban kiszárították, és így tudták bevenni a bevehetetlennek vett Babilon városát, és a hódító vezér, akit azonban a súlyos elnyomás miatt, ami az újbabiloni birodalom utolsó éveit jellemezte, nem hódítóként, hanem felszabadítóként fogadtak, ez a bizonyos Círus, vagy Kóres, ugye héber ejtés szerint, éppen keletről jött, és ez egy nagyon ismert profécia a Bibliában, ugyanis Babilon városa, az ókori Babilon városa, ami láttuk, hogy Jelenése könyve utolsó fejezeteiben, mint szimbólum többször szerepel, ugye találkoztunk a 14. fejezetben is vele, hogy elesett Babilon, és ugye beszéltünk ennek a szimbolikus jelentéséről, Babilon az Eufrátesz folyó mellett épült, mint egy ráépült az Eufráteszre, tehát az ókori Babilon városa, ma csak abszolút romok vannak. Babilon úgy elpusztult, sose épült újjá, ott csak romok léteznek, tehát ez az Eufrátesz folyó mellett épült. A folyója Eufrátesz volt, ez a hatalmas folyó, és azért tartották bevehetetlennek Babilont, mert az Eufrátesz maga védte, ez a hatalmas folyó. És nézzük meg, hogy az Ószövetségben hol találunk ilyen proféciákat, amelyek erre utaltak, hogy Babilon úgy fog elesni, hogy az Eufrátesz kiszárad. Ez az előkép, amire itt hivatkozik. Nézzük meg egy pillanatra Jeremiás proféta könyve 50. fejezetében a 38. verset. Hozzátenném, hogy Jeremiás proféta ugye a babiloni fogságba vitel idején élt, a 70 éves babiloni fogság előtti időben, illetve annak a kezdete utáni időben, tehát annak még a kezdetén. De Jeremiás proféta nem csak a babiloni fogságot jövendőlte meg, ugye a Júda népe álmította magát, hogy nem ilyen, nem történhet meg az úrtemploma ez ide, nem fog bejönni az ellenség, de Jeremiás hűségesen tanúskodott nekik, hogy igen, elpusztul a város, elpusztul a templom, és ez egy elháríthatatlan ítélet a vallási és erkölcsi elfajulás miatt. És akkor olvasom az 50. fejezetből a 38. verset, mert ugyanakkor Jeremiás azt is megjövendőlte, hogy a babiloni fogság csak 70 évig fog tartani, és Babilon megrendül, Babilon el fog esni. És nézzük csak meg a 38. verset. De talán még előtte a 35-től, hogy feltétlenül megértsük a szövegösszefüggést. Mindig még egy picit előbbről mondom, talán még a 34-et is. Ugye beszél a Júda népe megváltójáról, és azt mondja, az ő megváltójuk erős, bizonnyal felveszi az ő perüket, hogy megnyugtassa a földet, és Babilon lakóit megrettentse. Fegyver lesz a káldeusokon, így hívták a elitet, ugye, Babilóniában, a Babilon tartományban lakókat. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, az ő fejedelmein és bölcsein. Fegyver lesz az ő varázslóin, és megbolondulnak. Fegyver lesz az ő vitézein, és elijednek. Fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és az egész egyveleg népen, amely ő benne van, és hasonlók lesznek az asszonyokhoz. Fegyver lesz az ő kincsein, és elprédáltatnak. Most nézzük meg a 38. verset, hogy milyen úton történik. Szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje és faragott képekkel dicsekednek. Aztán Jeremiás könyve 51. fejezetében is nézzük meg a 29. verset, és utána majd a 31. 32. verset is olvasom. Így hangzik a 29. Megrendül a föld és rázkódik, mert az Úrnak gondolatai beteljesednek Babilon ellen, hogy Babilon földjét pusztasággá, lakatlanná tegye. 31. vers, futár futár elé fut, hírmondó a hírmondó elé, hogy megjelentse a babiloni királynak, hogy bevétetett az ő városa mindenfelől. És a révhelyek elfoglaltattak, és az állótavak tűzzel kiszárítattak, és a vitézek elrettentek. Megint csak a vízvédelemnek a megrendüléséről szól. És akkor még nézzük meg Ézsaiás prófétát is. Ézsaiás jóval előbb, mint Jeremiás próféta. Ő még az időszámításunk előtti 8. században a következőket jövendölte. 11. fejezet, már ő szólt előre a babiloniak által előidézett nemzeti tragédiáról, de arról is, hogy Babilont Isten utána megbünteti. Így mondta Ézsaiás proféta, hogy Isten a haragja ostoraként fogja használni Babilont, megengedi egy ideig, küzd Babilonnak a megvilágosításáért, megtérésért, de mikor ez meghiúsul, akkor Babilon is megbüntettetik. Így olvasom a 11. fejezetben, tehát Ézsaiás könyve 11. fejezetében, így olvasom a 15. és 16. verset. És az Úr megátkozza Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufrát fölé erős szárasztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti át, és csinált út lesz népe maradékának, amely megmaradt Asszíriától, amint volt Izraelnek, mikor kijött Egyiptom földjéből. Ugye itt összekapcsolja az Egyiptom tengerének nyelvével, mire utal ez, hogy valamikor Isten szétválasztotta a Vörös tengert, Mózes idején, ugye, szétválasztotta a Vörös tengert, és úgy szabadította meg a népét a fogságból. És most párhuzamot von, és azt mondja, a babiloni fogságból meg úgy fogja megszabadítani a népét, hogy a kezét felemeli az Eufrátesz fölé erős szárasztó szélben, és hét patakra csapja azt, és a népét, a népe maradékát pedig megszabadítja, mint valamikor, amikor kijöttek Egyiptom földjéről. Ráismerünk itt már a konkrét idézetre, hogy a 6. csapástól kiszárad az Eufrátesz? Ugye itt is azt mondja, hogy az Úr emeli fel a kezét, és kiszárítja az Eufráteszt. És akkor még egyet nézzünk meg Ézsaiásnál, a 44. fejezetben, a 26-tól 28. verset. Tehát Isten önmagáról szól így, aki szolgálja beszédét beteljesíti, véghez viszi követei tanácsát, és így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Tehát ígéri a fogság utáni újjáépülést. És mi lesz ennek az előzménye? Aki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Aki Círusznak ezt mondja, pásztorom, aki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Tehát mivel kapcsolja össze, hogy Isten a mélységnek azt mondja, hogy száraz ki és kiapasztja folyóvizét? A Círusféle szabadítással, ugye, ami volt időszámításunk előtt 535-ben, aztán ugye Círus engedte haza a fogoly zsidókat, és rendelkezett, hogy a templomot újra megépítsék. Ez a Perzsa birodalomnak, a Méd-Perzsa birodalomnak az első nagy uralkodója. És most szeretnék történeti művekből idézni, hogy lássuk azt, hogy amit az Isten prófétái jövendöltek, az ténylegesen hogy teljesedett be a történelemben. Hérodotosz neve ugye mindenkinek ismerős, a neves görög történetíró. Nos, Hérodotosz történelmi művéből olvasom, hogy amit Isten az esemény előtt sokkal korábban megjövendölt Ézsaiás és Jeremiás által, az a valóságban hogy teljesedett be. Ezt írja Hérodotosz. Círus a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, és a folyó átgázolhatóvá vált. Amikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha a babilóniaiak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy fogják el őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, amíg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben, tudnélik a történelemben első ízben Babilont. Lenne egy kérdésem. Azt mondja, hogy Éppen ünnepet ültek, tánccal, mulatságokkal töltötték az időt, mikor megtudták a rémítő valóságot. Valakinek eszébe jut, hogy hol van a Bibliában erről szó? Dániel könyve 5. fejezetében, hogy Babilon elestének éjszakáján Belsacár király, aki Nabonidal társuralkodóként uralkodott az utolsó években, egy hatalmas ünnepséget rendezett, ahol dicsérték, így mondja a Biblia, érsz, fa és kőisteneket, és előhozották a jeruzsálemi templom edényeket, és abból ivott ő is, az ágyasa is, ment az orgia és a dorbézolás, és ekkor hatoltak be Tírus csapatai a városba. Nem érdekes, hogy Hérodosz görög történetíró is megörökíti, nem csak azt, amiről a proféták előre szóltak az esemény előtt, ő utólag írja meg, ők előre szóltak róla, ilyen részletesen, hogy az Eufrátesz kiapadása fogja megnyitni a lehetőséget a Babilon elestéhez, és hogy ami Dániel könyve 5. fejezetében van, amit sokan legendának képzelnek, ez a Belsacár lakomája, Rembrandt festette meg ugye a Belsacár lakomáját, ahol az a bizonyos láthatatlan kéz kezdett írni a falon, ami Dániel ugye úgy magyarázott meg, hogy megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál, és elosztatik a te országod a médeknek és a perzsáknak. És hogy fejeződik be a Bibliában a leírás? És megöleték azon az éjszakán Belsacár király, ugye, ahogy a perzsák benyomultak. Tehát pontosan ugyanezt olvassuk Hérodotosz leírásában. És most jöjjön egy másik történetíró, az ő neve is ismerős, Xenofón. Xenofón a Kürosz neveltetése című művében a következőket írja. Azt írja, letáborozás után Kürosz összehívatta a parancsnokokat, és így szólt hozzájuk. Harcos társaim, körül jártuk a várost. Én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, miként lehet ezeket az erős és magas falakat ostrommal bevenni. Krüszantész így szólt. De hát ez a folyó nem a város kellős közepén folyik keresztül több mint 2 stadionnyi szélességben? Nagyon nagy szélesség. Egy stadion az körülbelül 1200 méter, akkor 2 stadionnyi tessék kiszámolni. Tehát ezt mondta, hogy nem ez folyik keresztül a város közepén? Tehát így láthatjuk, hogy rajta ült szinte, ugye Babilon az Eufráteszen. Így van, bizony szólt közben Gobruasz, csak hogy nagyon mély, és még akkor is elnyelne, ha valaki a vállára venne. Úgyhogy ez a folyó jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. És utána leírja, hogy a tanács után mi kezdődik. Aztán felosztották az ostromgyűrűt a fal körül, annyi távolságot hagyva a folyótól, amennyi az óriási tornyok alapzata számára szükséges, és innen is, onnan is hatalmas árkot ástak a falak köré. Aztán először is tornyokat emeltek a folyóparton. Nem részletezem itt tovább. Azt mondja, azért rakták le az alapokat, ha kilépne is a folyó az árokba, a tornyokat ne sodorja el. Míg ezek így dolgoztak, a falakon belül csak nevették az ostromot, hiszen több mint 20 évre való élelemmel rendelkeztek. Eközben elkészültek az árkok. Kürosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, és hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Érdekes? Xenofón művében ugyanott van ennek az emléke, hogy mi volt Babilon éjszakáján. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. Ennek következtében a víz nyomban kilépett az árokba, és a várost átszelő folyó meder járhatóvá vált. Ezután megparancsolta a perzsa gyalogság és lovasság ezredeseinek, sorakoztassák fel ezredeiket 2 oszlopban, és jöjjenek hozzá, a többi szövetséges pedig csatlakozzon mögéjük az eddigi rendben. Így is történt. Kürosz felszólította segédtisztjeit, ereszkedjenek le a folyó medrébe, lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg, hogy járható-e. Miután jelentették, hogy járható, összehívatta a gyalogosok és a lovasok parancsnokait, és a következőket mondta. Barátaim, a folyó szabaddá tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk be bátran, félelem nélkül. Amikor rájuk törünk, sokan aludni fognak, sokan pedig részegek lesznek, és senki nem áll csatarendben. Amikor meg észreveszik, hogy már benn vagyunk, az ijegységtől még használhatatlanabbak lesznek, mint most. Így emlékezik meg Xenofón Babilon ostromáról. Akkor gondolom mindenkinek egyértelmű, hogy erre utal a profécia, ugye? Amikor azt mondja, hogy a 6. angyal is kitöltötte ez a poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a nap kelte felől jövő királyoknak úgy készítessék. Az ókorban ezek Círus és a szövetségesei voltak. De lapozzunk egy pillanatra előre a 17. fejezethez, mert a 17. fejezet foglalkozik a Babilon szimbólumával. Hogy az ókori Babilon hogyan szimbóluma a végidő Babilonjának. Erről már volt szó, kicsit előre kellett akkor is néznünk, mikor a 14. fejezet 8. versével foglalkoztunk, ugye, ahol elhangzik a kiáltás, hogy elesett Babilon, mert az ő paráznossága haragborából adott inni minden népnek. De nézzük csak meg, hogy itt is szerepel az, hogy a Babilon városa az Eufráteszen épül. Nézzük az első verset. S jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vele, és mondta nékem, jöjj, én megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. És mi volt ennek az asszonynak fölírva a homlokára? 5. vers. És az ő homlokára egy név volt írva, titok a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Tehát a proféciában itt is sok vizen ül a Babilon nevű, ugye, jelképesen Babilon nevű parázna asszony. Ugyanúgy, mint ahogy az Eufrátesz nagy vizére épült az ókori Babilon városa. És megmagyarázza ezt a szimbólumot? Nézzük meg a 15. verset. Ugye mondtam, hogy a Biblia mindig használ egy szimbólumot megmagyarázza. És mondta nékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ugye a múltkor láttuk, hogy a végidő Babilonja egy roppant nagy vallási szövetség. Egy parázna anya, az ugyancsak parázna leányai és a föld utálatosságai. Ugye megbeszéltük, hogy átvitt értelemben a Bibliában a paráznaság azt jelenti, hogy ha a világi hatalommal köt szövetséget a Krisztus egyháza, amire Isten sohasem jogosította föl, és azt is láttuk, hogy a föld utálatossága, az utálatosság mindig a pogányságra utal. Tehát ez egy globális, monumentális vallási szövetségre utal itt. Tehát ez egy vallási szövetség, amely jellemez a világi hatalommal való abszolút összeolvadás, globális méretben, és érthetjük, hogy sok vizen ül, azt mondja, a népek azok sokasságok, nemzetek és nyelvek. Tehát globális lesz a hatalma és a befolyása Jézus megjelenése előtt. Akkor most fölteszem a kérdést, mit jelenthet az, hogy az Isten kitölti a poharát, most már nem az ókori Babilonról van szó, hanem a végidő Babilonjára, és az Eufrátesze tölti ki a poharát, és az összeszárad. Az azt jelenti, hogy azokat a tömegeket éri az ítélet, amelyek Babilon támogatják, amelyeken Babilon ül. És ezzel elesik Babilon. Tehát magyarul azt mondja, hogy összeomlik az a szövetség, megszűnik a befolyása. Tehát láttuk, hogy eddig mindazok, akiket a csapások értek, semmi belátásra nem jutottak, hanem káromolták a mennyistenét. Megtérésre ugyan most se jutnak, de most már annyira nyilvánvaló, hogy hazugság volt, amit mondott ez a vallási szövetség, hogy békesség, biztonság nem jön rátok veszedelem, és annyira kézenfekvővé válik, hogy az volt igaz, amit hangoztatott az a bizonyos hívő nép, akiken az Isten pecsétje van, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, hogy így mondjam, föllázadnak azok ellen, akik megtévesztették őket. És ez az egész vallási befolyás és uralom ellen fellázadnak, mikor érik őket a csapások, és mintha azt mondanák, becsaptatok, hazudtatok, romlásba döntöttetek. Tehát itt egy iszonyatos állapot jön létre, egy szembefordulás, erre utal a profécia, hogy kiszárad a támogató tömeg, elmegy Babilon alól, tehát ugye ők nem támogatják többé Babilont, és akkor a profécia kitér arra, hogy egy kicsit megmagyarázza ezt, hogy ez, ennek mi az előzménye, és ez hogyan is történik. Olvassuk a 13. verstől. Tehát, ahogy mondtam, a 12. tulajdonképpen megmondja, mi a 6. csapás, de ez egy olyan fontos és kritikus pont, hogy még magyarázatot fűz hozzá. Azt mondja, és ez az előzmény igazából, amit itt elmond. Azt mondja, láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Ismerősek ezek a szereplők, a sárkány, ugye óriás kígyó, drakón, ezt mondtuk az eredeti szövegben, a 12. fejezet 9. verse megmondta, hogy ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Tehát az egyik szinte közvetlenül az ő szájából jön ki az egyik tisztelt a lélek, aztán a fenevad szájából, ugye ezt a 13. fejezet első része volt, a hamis próféta, ki lehet a hamis próféta? Egy kicsit lapozzunk előre a 19. fejezethez, és a 19. fejezet 20. verséből így olvassuk, tehát 19-20, és megfogaték a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte. Ismerős már a hamis próféta? Melyik hatalomról olvastuk a 13. fejezetben, hogy elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adott állnak néki? A másik fenevadról, amelyik a földből jött ki, amely úgy nézett ki, bárány szarva volt, de úgy szólt, mint a sárkány. Tehát ugye ez a végidő, a fenevad az a végidő nagyvallási, vezérvallási hatalma, a hamis próféta a végidő vezérvilági hatalma, ami azonban teljesen összeolvadott is a vallási és a világi hatalom, ahogy láttuk, és azt mondja, hogy ezek szájából jön ki három tisztáltal a lélek békákhoz hasonló. Ugye nem egy szimpatikus látvány, ha úgy elképzeljük, de megkérdezem, mi jön ki a szájon egyébként? Az agitáció, nem? Tehát ezeknek az agitóciájáról van szó, de megmondja, hogy az a békák, amik kijönnek a szájukon, az a három békához hasonló tisztáltal lélek kiket jelképez? 14. vers félreérthetetlen. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tehát akkor azt mondja, hogy ebből a három szájból démoni befolyás fog áradni, démoni megtévesztő befolyás és agitáció, és egybegyűjtik a föld királyait a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Mikor van az, hogy emberek kihívják az Istent, mintha az Istennel akarnának hadakozni? A Biblia azt mondja, amikor az ő népét bántják. Így olvassuk a Zakariás könyv 2. fejezete 8. versében, azt mondja, aki titeket bánt, mondja a próféta, az Úr szemefényét bántja. És emlékszünk, hogy hogy szólította meg a damaszkuszi úton a mennyei hang Saulust, ugye Pál apostolt, aki még akkor üldöző volt, amikor ment a keresztényeket üldözni? Saul, Saul, mit kergetsz engem? Tehát amikor azt mondja, hogy ezek agitációval egybegyűjtik a földnek és az egész világnak királyait, a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára, az azt gyűjtik őket, hogy az Isten népét kihítsák. Hogy véghez vigyék azt, amit előbb olvastunk, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölettessenek. És mit gondolunk, miért haragszanak rájuk annyira? Valaki kitalálja? Hát nem bántanak senkit. Ha pont a hét csapás alatt miért támad föl ellenük a harag? Hát mert őket nem sújtják a csapások. Ez a logikus következtetés, amit ebből le kéne vonni, hogy ők a hibásak? De képes az ember ilyen borzasztó csavarra? Hogy mégis azt mondja, hogy ezek a bűnbakok, ezek miatt vannak a csapások? Minden logika ellene mond, de az ember képes ilyen dolgokra? Persze. Főleg, hogyha ilyen befolyás van, hogy démoni lelkek teszik a jeleket, és megtévesztenek, és heccelnek, nem? Az ember minden őrültséget és képtelenséget ki lehet hozni. Tehát a profécia azt érzékelteti, hogy ezt a tervet most próbálják keresztül vinni, mert erre utal azt, hogy egybegyűjtik őket a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, hogy az Isten ellen harcoljanak. És akkor nézzük meg, hogy közben jön egy kis megjegyzés, a 15. vers, még zárójelbe is tették a kiadók, érzékeltetve, hogy ez olyan, mint egy ilyen közbeszúrás. Azt mondja, ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő útságát. Megkérdezem, megint egy olyan helyzettel találkozunk, hogy megijedünk? Megint egy olyan ijesztő, nem, hogy összegyűjtik a földnek és az egész világnak királyait, és megint itt van a Bibliának ez a különleges, tapintatos módja, hogy mondtam, hogy szinte az érzéseinket is követi, és tudja, hogy itt most megrémülnénk, hogy hát ez milyen helyzet lesz azoknak, akik Istenben bíznak, akik nem veszik magukra a fenevad bélyegét, hogy az összegyűjtik ellenük démoni agitációval a földnek és az egész világnak királyait, hogy megsemmisítsék őket. De itt megszólal a Jóisten, és azt mondja, imi eljövök, mint a tolvaj. az azt jelenti, hogy hirtelen, váratlanul, majdnem, mintha azt mondanám, mindjárt jövök, még egy kis kitartás, mindjárt jövök. És még mit tesz hozzá? Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Ugye a ruha mindig a jellem szimbóluma. A tiszta fehér ruha megszentelt élet szimbóluma. Tehát azt mondta, hogy itt már nincsenek új megtérések, itt már őrizni kell. Őrizni kell a hitbeli álláspontot, őrizni kell a fedhetetlen jellemet. De látjuk, hogy azt mondja, nem ezek a szerencsétlenek, akik most kiszolgáltatottnak látszanak, hanem Isten azt mondja, ezek a boldogok, mert én mindjárt jövök, hogy megszabadítsam őket. Boldogok, akik nem jutnak ennek a szörnyű dolognak a hatása alá, ami a földön van, akik merik a különállásukat megtartani, mert ezekért én mindjárt jövök, hogy megszabadítsam őket. Ugye? Milyen érdekes, hogy így közbe ékeli, hogy ne legyen olyan nyomasztó, olyan félelmet keltő, hogy mi zajlik itt. És utána jön a 16. vers, ami csak annyit mond, hogy egybegyűjték őket arra a helyre, amelyet zsidóul Armagedonnak neveznek. Mit gondoljunk, miért van ott az külön, hogy zsidóul? Mikor azt mondja, hogy titok, vagy azt mondja lélek szerint, akkor mindig azt mondja, hogy ne szó szerint értsd. Ha azt mondja, hogy zsidóul, akkor azt mondja, hogy fordítsd le. De most igazából nem jól van írva a mi Bibliánkban, mert a görög nyelven, ugye az az eredeti nyelve az új szövetségnek, nincsen külön H betű, de hanem ilyen úgynevezett hehezet van. Ha hehezet van egy magánhangzóval kezdődő szó előtt, akkor az a H betű, akkor azt H-val kell ejteni. De hát itt is itt van ez a bizonyos erős hehezet az alfa előtt, tehát az alfabetű előtt, tehát ezt így kellene írni a Bibliánkban Harmagedonnak, amely zsidóul Harmagedonnak neveztetik. Na most már mindenki megtanulhat egy héber szót. Héberül vagy zsidóul a har, az azt jelenti, hogy hegy. És mint sok nyelvben, a héber nyelvben is úgy van, hogy elől van a birtok, és utána a birtokos. Ez a Mageddon, azt pedig a Megiddó különben, ha hallottuk, ugye? Tehát Harmageddon, az azt jelenti, hogy a Megiddó hegyére. Már annyit tudunk a Bibliából, megint biztosak vagyunk benne, hogy ez jelképes. Ugye, hát ha a Földnek is az egész világnak a királyait egybegyűjteni, biztos nem lehet egy helyre, igaz? Egy földrajzi helyre. Meg azt is tudjuk, hogy a mikorunkban már az ilyen földrajzi helyen vívott csaták ideje réges-régen lejárt. Meg hát itt nem ilyesmiről van szó, tehát abban biztosak lehetünk, hogy ez nem egy földrajzi hely, hanem jelképes név. Na most jövünk zavarba. Mert a Palesztina földjén Megiddó nevű hegy nincs. Mert azt mondja, Harmagedonnak hívják, Megiddó hegyének. De mégiscsak megvan a megoldás, mert van viszont nem csak Megiddó nevű város, hanem Megiddó nevű síkság. És a Megiddó nevű síkságnak a két szélén van két nevezetes hegy. Ezek a Megiddó hegyei. Ez a Megiddó hegye az egyik is, míg a másik is úgy értve, hogy nem az a neve, hogy Megiddó hegy, hanem a Megiddó síkság két szélén, mint az őrtorony állnak. Az egyik hegy a Tábor hegye, és a másik hegy a Kármel hegye. Valakinek eszébe jut valami a Kármel hegyéről? És milyen csata zajlott ott az Illés idején? Az, hogy összejöttek, ugye, a hitehagyó király, Akháb, a Baálnak, ugye, a hamis istenségnek a 450 profétája, és az istennő párja, az Astarte 400 profétája, és az egész Izrael. És ki volt velük szemben, mekkora kisebbség? Illés egyedül. De hogy zajlott le ez a nagy csata, ez a nagy lelki és eszmei csata? Úgy zajlott le, hogy Isten beavatkozott, tüzet adott az égből az Illés hibájára, és megszégyenültek a Baál papjai és az Astarte profétái. És mi lett az eredmény? Az, hogy a nép fellázadt azok ellen, akik elhitették, és elveszítették a Baál profétákat és az Astarte profétáit. És a nép kórusban kiáltotta az Úr az Isten, az Úr az Isten. Tehát a hitehagyó nép megalázódott az Isten előtt, és szembefordult azokkal, akik félrevezették és elhitették. Illés pedig nem szétszaggatta ez a tömeg, azért, mert az Isten megvédte, mert az Isten beleszólt azzal, hogy kinyilvánította a hatalmát. És akkor a Táborhegy, ez kevésbé ismert, én most csak már röviden foglalhatom össze, hogy az órára nézek, de otthon Bírák könyve 4.-5. fejezetét érdemes elolvasni. Bírák könyve 4.-5. fejezetét, és ott azt találjuk, hogy ez még jóval korábban volt, nem sokkal a honfoglalás után, amikor még Izraelnek a helyzete nem stabilizálódott Palesztina földjén, és ezúttal egy kánaáni király nyomorgatta őket, és annak a hadvezérét Siserának hívták. Megint látjuk, hogy a népnyelvben mennyi minden megy át. Hallottuk ezt, hogy Sisera had? Ugye? Tehát innét vannak ezek a dolgok. Azért csak elolvasok egy-két verset Bírák könyve 4. fejezetéből, hogy lássuk, hogy a Sisera had honnét származik. Ugye előzőleg arról van szó, hogy az Isten felbuzdítja, akkor egy Debóra nevű proféta asszony volt a bíró Izraelben, és ő közvetíti az Isten üzenetét egy Bárák nevű vezérnek, hogy az Isten meg fog titeket szabadítani, és vonulj fel a Tábor hegyére. És így olvasom a 12-től. Hírül vitték pedig Siserának, hogy Bárák, az Abinoám fia felvonult a Tábor hegyére. Tudjuk, hány embere volt? Előzőleg mondja, hogy összesen 10 000 embere volt. Utána így olvassuk a 13. versben. Egybegyűjti azért Sisera minden szekereit, a 900 vas szekeret, és egész népét, amely vele volt a pogányok városából, Harósetből, a Kison patakjához. A Kison patak, azt folyik a Kármelnél is, meg folyik a Táberhegyénél is. Ez a Megiddósíkság folyója. Tehát innét van a Sisera had. Hihetetlen mennyiségű ember volt, ugye, és még 900 vas szekér, ugye, hát a ókor tankjai. Utána nézzük, hogy ez a csata hogy dőlt el. 15. vers, és megrettentette az Úr Siserát minden szekereivel és egész táborával, fegyvernek élivel Bárák előtt, annyira, hogy Sisera leugrott szekeréről, és gyalog futott. És nem olvasom tovább a Bibliából, és bement egy vele szövetséges törzsnek a sátrába, a feleség volt ott, és ott mondta, hogy takarj el, ha bárki jön, mond, hogy nincs itt senki. Letakarta, és a szövetségesnek a felesége megölte ott, és mire jött már Bárák, az izraeli hadvezér, az asszony csak kinyitotta a sátrat, és nézd, itt van a te ellenséged. Megint csak ugyanazt a motivumot látjuk, hogy a korábbi szövetségesek egymás ellen fordulnak. És a kisebbség pedig megszabadul, mert az Isten közbeavatkozott. Ha az 5. fejezethez lapozunk egy percre, akkor azt találjuk ott a 20. vers, 5. fejezet, 20. vers, tehát megerősíti, hogy itt is égi közbeavatkozás döntött el a harcot. Azt mondja, az égből harcoltak a csillagok, az ő helyükből vívtak Siserával. Ugye ez a diadal énekből van, amit az izraeliek énekeltek. Tehát a Kármel-hegyén is az égből harcoltak Illés mellett, és összedőlt a hitehagyásvára, és a csalásvára, és a Tábor-hegyén is az égből harcoltak Siserával. És a kisebbség megmenekült, és akik pedig rengetegen voltak, és félelmetesen sokan voltak, ott pedig egymásnak estek a szövetségesek, és egymást intézték el. Tehát értjük akkor ez mit akar mondani, csak egy ilyen rövid, ilyen felvillantott hivatkozással, hogy egybegyűjtik ezt a föld összes királyait arra a helyre, amit zsidóul Harmagedonnak hívnak. Mintha azt mondaná ezzel a profécia, én népem, emlékezzetek a Megiddó hegyein vívott esetekre, mert most is így lesz. Ne rémüljetek meg tőlük, hogy mennyien jönnek össze, ne rémüljetek meg a kisebbségtől, hiszen előbb is mondta az Úr, hogy mi meg eljövök, hirtelen, mint a tolvaj, és boldog, aki őrzi a ruháit, és vigyáz, és őrzi az ő ruháit. És most is, mintha csak biztatásul mondaná, ez is csak olyan csata lesz, mint amilyen volt a Tábor hegyén, vagy amilyen volt a Kármel hegyén, a Megiddó hegyein. A nyomorgatott Isten népe megszabadul, mert az égből harcolnak érte, mert az Isten jön szabadításukra. Az ellenség szövetségesei pedig szembefordulnak, egymásnak esnek, egymást vádolják, egymással harcolnak, és az Isten népe kiszabadul a kezükből. Ez ennek az üzenete. Tehát azt mondhatjuk, hogy a 6. csapás idején egy összeomlás történik. Az eddigi nagy szövetség összeomlása, és itt már nem megy tovább. Ugye jelekkel még elhitetik őket, még ez az utolsó nagy csalás, hogy jelekkel hitetik el, hogy egybegyűjjenek, de itt már megtörik a csalásnak a hatalma. És ha el is telt az idő, nem szeretnék már visszatérni a fejezet utolsó részére, hadd olvassam el, a 17-től a 21-ig, ehhez már nem sok magyarázat kell, ez már csak végjáték. Tehát eddig az emberek csak a mennyistenét káromolták, ugye, és kitartottak a kemény álláspontjaikban, itt már összeomlik az egész. És azután olvasom a 17. verstől. A hetedik angyal is kitöltötte az ő poharát a levegő égre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely azt mondja, meglett. Mit érzékeltet ez a szó, hogy meglett? Na, itt most már finálé, ugye? Itt most már finálé, itt már csak a Krisztus szabadítása jön. És ugye ez még eddig nem volt a levegő ég, volt már a nap, volt a vizek, volt sötétség, de itt most azt mondja, a levegő égre. Akkor mi történik 18. verstől, és lőnek zendülések, mennydörgések, villámlások, lő nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. Borzasztó ezt olvasni? Ugye? Jézus ezt így mondta, mikor sorolta a természeti jeleket, amelyek megelőzik az ő eljövetelét, hogy az egek erősségei megrendülnek. Tehát valószínű ugyanerre utol, hogy a levegő égre töltik, mintha egy kozmikus dráma zajlana itt, ami úgy hat a földre, hogy itt vannak zendülések, mennydörgések, villámlások, és olyan nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta emberek a földön vannak, földindulás ilyen nagy. És a nagyváros három része szakadt. Melyik ez a nagyváros? Megint a Babilon, aminek mindig a három részét említi. A pogányok városai elestek, omlanak össze városok, azt érzékelteti, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, most már néven is nevezi, ugye? Tehát itt is láthatjuk, hogy az Eufrátesznél se véletlenül gondoltunk Babilonra, ugye, amely a sok vízen ül, és megemlítették Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. 20. vers, minden sziget elmúlt, és a hegyek nem találtattak többé. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum szállt alá az égből az emberekre, és most jön egy döbbenet, még azért szívbeli megtérés nincs. Kiózanodás már van, látják, hogy hazugság, csalás áldozatai, de bűnbánat vagy megtérés nincs, mert azt mondja, káromolták az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Egy talentum körülbelül 50 kiló. Iszonyatos, ugye? Azt mondja, mint egy jégeső, mint egy-egy talentum szállt alá az égből. Amikor ezt olvassuk, hogy minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, illetve a szigetek, így mondja pontosan, a sziget elmúlt, és a hegyek nem találtattak többé, pillanatotán használják, hát azért mégis egy borzasztó kép ez. Hát az, megrázó kép, ugye, hogy a levegőjékre kitöltés, így mozdul meg minden. De amikor hihetetlennek tartanánk azt, hogy ez lehetséges, akkor nem tudom, valaki emlékszik, amikor volt ugye 2004-ben az a bizonyos cunami, akkor mit írtak az újságok, hogy újra kell rajzolni a térképeket, mert szigetek elmozdultak a helyükből. És itt azt mondja, hogy a szigetek nincsenek többé, és a mostani friss földrengés is borzasztó, amit hallunk róla, ugye? És itt pedig azt olvassuk, hogy ez ilyen méreteket ölt. Csak itt, ugye, hogy pontosan mi idézi ezt elő, egy ismerősöm mondta, aki ezen a területen dolgozik, tehát ért a témához, azt mondta, hogy erről még nem igen beszélnek, de a globális fölmelegedésnek a földrengésekre is van hatása, és még inkább lesz. Mert azt mondja, hogyha eléri a nagy tektonikus lemezeket, azok tágulnak a hő hatására, és ott a milliméteres elmozdulás is óriási földrengéseket idézhet elő. Tehát az is lehetséges, nem állítom, mert én ehhez olyan mértékben nem értek, hogy ezt merném mondani, én is azt adom tovább, amit hallottam valakitől, de lehetséges, hogy ez is összefügg az átlagos hőmérsékletnek az emelkedésével, ami hát természetesen a földet is melegíti, és hát elérheti azt a fokot, hogy ezek a tektonikus lemezek is tágulnak, és lehet, hogy ennek ilyen okozati kiváltója van. Ugye ez szinte egy olyan látomásnak hatna, mint hogy azt mondjuk, na hát a világ vége, amit ma sok ember rettek, hogy egy kozmikus katasztrófában véget ér az egész, de ne felejtsük el, itt nem ér véget jelenések, hogy nem itt írja, hogy finish, hanem még egy pillanatra csak hadd mutassak előre a 19. fejezetre, hogy a 11. vers azt mondja, láttam, hogy az ég megnyílt, és Krisztus érkezik, mint egy harcos. Emlékszünk, azt mondták, hogy mindenható Istenem a nagy viadalára gyűjtik. Nyilván nem így fog eljönni szó szerint, de úgy mutatja be, mint a fehér lovon harcosként jönne. És a 14. vers, és mennyei seregek követik őt, és igazából az ő népe szabadítására jön. Talán, bár most tényleg nagyon visszaélek mindenkinek a türelmével, és nem marad annyi idő beszélgetésre, de még azt hadd tegyük meg, hogy az Ószövetségben, kis prófétai könyvből hadd idézzek egy kis részt Habakuk próféta könyvéből, a 3. fejezetből egy kis részletet megmutatni, hogy ez a próféta is hogy látta látomásban, hogy hogy lesz Jézus eljövetele. 3. vers. Habakuk 3:3. Azt mondja, Isten a Témán felől jön, és a Szent Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé. És nézzük a 6. verset, megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, ugyanaz, amit itt olvastunk. Elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ősvényei örökkévalók. A 10. látnak téged és megrendülnek a hegyek. Gátat tör a vízár, harsog a hullám, magasra emeli karjait. Nap és hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől, és ragyogó kopját villanásától. Következő oldalon, a 12. verstől, haragodban eltaposod a földet, búsultodban szétmorzsolod a nemzeteket. De 13. vers, itt derül fel a kép, kiszállsz néped szabadítására. És nézzük meg még utána a 16. verstől, valakiket pedig megszabadít. Mindezek közepette, és mindezek ellenére. 16. vers, hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugtól legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyargatja azt. Így hatott a prófétára az, amit profétikus látomásban Isten neki bemutatott. És a 18. versben megint felderül a kép, de én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. És hogyha még Máté evangélium a 24. fejezetéhez lapozunk egy pillanatra, nézzük meg, hogy Jézus is hogyan szólt az ő eljövetele pillanatáról, amikor ugye megkérdezték, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek is a világ végének. Máté evangélium a 24. fejezetében így olvasom, a 26. verstől olvasom. Ugye előtte a 24-ben mondja, hogy hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak, és nagy jeleket tesznek, ha lehet elhitessék a választottakat is. Látjuk, mindenütt ott vannak a hamis jelek, csodák. Jézus még nyomatékul hozzáteszi a 25. versben, imé eleve, előre megmondtam nektek. Azért, ha azt mondják majd néktek, imé a pusztában van, ne menjetek ki, imé a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Hozzáfűzi, ahol a dög oda gyűlnek a keselyük, ezt most nem részletezem, de ugye érzékeltető, itt valami borzasztó állapotok vannak a földön. 29. Mindjárt pedig a manapok nyomorúsága után. A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És most a 30. verse figyeljünk. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És a 31. vers, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybe gyűjtik az ő választottait a négy szelek felől. Tehát őket megtartotta életben, meg tudta oltalmazni, a szabadításukra jön, és egybegyűjti őket.